Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 455-ös számú énekünk eléneklésével. 455-ös éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ma Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Nagy az Úr szeretete hozzánk, és az Úr hűsége megmarad örökké. Istenünk, légy hozzánk irgalmas, és áld meg minket. Ragyogtasd felénk a Te országodat, hogy megismerjék a földön a Te utadat, minden nép között a Te üdvösségedet.
Ó, Atya, Fiú, Szentlélek,
Már fénylik az igazi világosság, és aki szereti az ő atyafiát, az marad a világosságban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható örök Isten, tekints kegyelmesen gyengeségünkre, és nyújts ki hatalmas jobbadat segítségünkre. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreink Isten szent igéjét, melyet egyházunk a mai napra, Vízkereszt utáni harmadik vasárnapra, oltár előtti felolvasású rendelt, melyet megírva a Róma 12, 17-től a 21-ig olvasom. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Amen.
Amen.
És magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,
Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Kis Tamás bizonyságtételi bejelentését.
Erős állam Istenünk, köszöntöm én is a testvéreket, csak röviden arról szeretnék beszámolni, hogy hogyan vezet minket tovább Isten az életünkbe, a családunkat. Már régebb óta körülbelül fél éve komoly, a munkahelyen komoly problémákkal küzdöttünk. Nagyon sokat imádkoztunk azért, hogy mi az Isten akarata, hogy maradjunk-e ott, vagy ne talántán Isten szeretne tovább vinni minket. És jó volt megtapasztalni azt, hogy mielőtt még hirtelen beleugrottunk volna valami döntésbe, Isten megállított, tudtunk csendben lenni, és el tudtam fogadni azt is Istentől, hogy ha ez az Úr akarata, akkor itt maradok. Azt kell tudni, hogy nagyon túlterhelt munkaköröm volt, nagyon túlterheltek, összesen a saját munkám, meg két másik embernek a munkáját végeztem. Ezt többször jeleztem a vezetőm felé, hogy túl vagyok terhelve, azt mondták, hogy jó, Tamás, csináld meg a munkát, amit kell, aztán nem lesz semmi probléma. Aztán, amikor ez megnyugodott bennem, hogy akkor, ha az Isten úgy akar, én ott maradok, akkor Isten megerősített abba, hogy igen, hogy nem engedhetem meg, hogy kihasználjanak. Attól, hogy keresztény ember vagyok, ez nem azt jelenti, hogy másoknak teret adjak abba a bűnükbe, hogy nem veszik komolyan a munkaköri leírások többi. És akkor ekkor megerősödött bennem, hogy adjam be a pályázatomat, és hála Istennek Isten vezetett, sikerült elpályázni más munkahelyre, már el is tölt a felmondási időm. És érdekességként még ezt megemlítem, hogy amikor én felmondtam, akkor három kollega vette át az én munkámat. Tehát ez megerősített, és a főnököm mondta, hogy hát igen, úgy látszik, hogy akkor tényleg összesen három embernek a munkáját csináltad. Én mondtam neki, hogy ezt már fél éve mondom. De hát igen, ilyen, ezzel nem tudok mit tenni, ez nem is az én feladatom, ez az ő döntése volt, a főnököm döntése. Úgyhogy igazából csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy most jövő héten, hétvégén költözünk el Mosómagyaróvárra, és ott kaptam munkát a határ túlsó oldalán. Egyébként Búzás Istvánék is ott vannak a közelben, úgyhogy közel leszünk Búzás Istvánékhoz is. És hát igazából csak annyit szeretnék, hogy lehet sok mindent hallott a távozásunkkal kapcsolatban, de hálás a szívünk, hogy itt lehetünk ebben a gyülekezetben, és az Isten vezetésének engedve megyünk tovább az útunkon. A teológiát azt ugyanúgy folytatom, mint ahogy a testvérek tudják, hogy teológiára járok, onnan még közelebb lesz Budapest. És hát nagyon hálás a szívünk a feleségemmel együtt, családommal együtt, mindazért az áldásért, amit itt megérhettem a gyülekezetben, hiszen Isten itt hívott el, itt erősített meg a lelkipásztori hívásomat, itt ismertem meg a feleségemet, itt sok mindent megtapasztaltam. Megtapasztaltam a testvérek között az Úr Jézus jelenlétét, jó volt együtt lenni. Sokszor megalázott Isten, sokszor jó volt rádöbbenni arra, hogy milyen komoly hívő emberek vannak a gyülekezetben. És én csak ezt szeretném megköszönni. Az Úrnak már megköszöntem, de a gyülekezeti tagoknak is egyesével minden szeretetet, meg minden krisztusi gondviselést, amit általuk kaphattunk meg. Misi bácsinak is, lelkipásztoromnak már vele beszélgettünk korábban erről a döntésről, még hogy el fogunk menni. Úgyhogy csak szerettem volna megköszönni mindenkinek, amit Istentől kaphattunk, úgyhogy köszönjük, és Isten áldja a testvéreket. És hát ha erre járunk, azért szívesen beugrunk majd, meg meglátogatjuk Misi bácséget is, meg hogy köszönjük.
Köszönjük szépen, és mi is megfenyegetünk benneteket, ha arra járunk, akkor beugrunk. Isten tiszteltünket a 384-es számú énekkel folytassuk, készülve az ige hirdetésre, 384-es énekünket. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 8. fejezetében az első verstől a 13. a következőképpen. Isten igényt, tehát Máté evangéliumából olvasom, 8. fejezet első versétől. Így hangzik Isten igéje. Mikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta. Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papoknak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt bizonyságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá. Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonái. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy, a másiknak jöjj ide, és ide jön, vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez. Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, manapság sokszor hallunk arról a híradásokban az újonnan beiktatott, illetve megválasztott és beiktatott Amerikai Egyesült Államok elnöke kapcsán, hogy más szerepet szánnak NATO-nak, kiszállnak az európai biztonságból, és az Európai Uniónak kell létrehozni egy hadsereget, vagy gondolkoznak többek között Magyarország is, hogy nemzeti hadsereget szeretnének létrehozni, profi hadsereget, aki tudja biztosítani a népnek, a nemzetnek a biztonságát. Mi, akik öregebbek vagyunk, akik már őszülő halántékúak vagyunk itt a csapatban, megtapasztalhattuk annak idején a sorkatonai szolgálatot, amikor a magyar néphadseregben teljesíthettünk, vagy hát nem teljesíthettünk, hanem teljesítenünk kellett, mert mindenki, aki nem volt alkalmatlan, az katonai szolgálatra kellett, hogy jelentkezzen, kellett, hogy bevonuljon. Nos, hát ott megtapasztalhattuk, vagy szerezhettünk tapasztalatokat arról, hogy mit jelent a parancs. A parancs, ami elhangzik a felettestől, minden napnak az elején parancs hirdetéssel kezdődött a nap, fölvonultak a katonák, és ott kihirdették a parancsot, aznap a főparancsnak, annak a alakulatnak, a parancsnok a mit rendelt el, mit kell tennie. Aztán voltak ilyen hirtelen jött parancsok is, amikor az ember édesdeden aludta az álmát, és akkor jött a riadó parancs, és akkor hirtelen pattanni kellett, ugrani kellett, mert parancsot hallottunk. És aztán voltak személyes parancsok, amikor az ember élte az életét a seregben, és döntéshelyzet elé került az a csapat, az az osztag, aki éppen akkor ott volt, akkor valaki kiadta a parancsot, akinek ehhez joga volt, és akkor azok, akik ebben a csapatban voltak, azok teljesítették a parancsot. Na hát a Kapernaumi szolgálatos, százados is katona volt, úgy gondolkozott, hogy akinek hatalma van, az kiadhatja a parancsot, akinek hatalma van, az rendelkezhet azok fölött, akik be vannak osztva alá. Észrevétlen bizonyságtételek sorjáznak ebben a felolvasott ige szakaszban. Nagyon jó olvasni mind a két történetet. Az egyik történet a leprásnak a története, aki oda megy Jézushoz és kér, hogy tisztítsa meg. A másik pedig a kapernaumi százasnak a története, aki oda megy Jézushoz, hogy van egy szolgája, aki betegen fekszik és kéri, hogy gyógyítsa meg. láthatatlan, vagy nehezen látható bizonyságtételek sorjáznak ebben a történetben, a két történetben. Az első történetben azt látjuk, hogy a gyógyíthatatlan beteg, a leprás, az oda megy Jézus Krisztus elé, és leborul előtte. Jézus Krisztus meggyógyítja őt, csodát tesz, ahol az emberi lehetőségek már véget érnek, ott Isten tesz csodát. De nem a csoda történt a lényeges egyébként, nem azért íratott meg ez, hogy azt a csodát most elámuljunk, és azt mondjuk, hogy hú, milyen hatalmas az Isten, hogy volt egy leprás, aki alapvetően a halálán volt, vagy a társadalomból kirekesztett állapodó volt, és íme Istennek van lehetősége arra, hogy ezt az embert meggyógyítsa, és akkor ez az ember újra egészséges lesz, és akkor visszamehet a családjába, és élheti az életét. Nem a csoda megtörtént a lényeges, hanem az, ami ebben az emberben végbe ment, ami ebben a leprásban végbe ment, és amiért egyébként megíratott ez számunkra, mert hisz minden ember Szentírásban megíratott, az az okulásunkra íratott meg, hogy mi, akik majd évszázadokkal, évezredekkel később élünk. Ezeknek az embereknek a hitéből, ezeknek az embereknek az Istenhez való viszonyából épüljünk, tanuljunk. Tehát úgy érkezett Jézus elé, Jézus Krisztus elé ez a leprás, hogy látja, hogy ő a Kyriosz, látja, hogy ő az Úr. Látja, hogy ő a mindenható Isten, aki számára semmi sem lehetetlen. Tehát nagyon fontos látni, ez nem oda téved valaki, és akkor megszólított egy vándor prédikátort, egy vándor gyógyítót, hogy hát itt vagy, akkor próbáljuk már ki a te technikádat is, és hogyha sikerül, akkor meggyógyulok, ha nem, akkor majd keresek valami újabb vándor gyógyítót, hanem ennek az embernek a szívében világos volt, hogy Jézus Krisztus a Kyriosz, Jézus Krisztus az Úr, Jézus Krisztus az Isten, a megváltó, és számára erre van szükség, bizonyos abban, hogy ő a messiás, ő a szabadító, és számára Jézus Krisztusra van szükség. Nincs más, aki segíthetne rajta. Tehát így érkezik oda, egy nehezen észrevehető bizonyságtétel, amikor odaérkezik hozzá, és világos ennek az embernek a lényéből, hogy Jézus Krisztust Úrnak tartja. És ezért nagyon fontos azt az igét komolyan vennünk, hogy nem az, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, és nem az, akik fennhangon hirdetik, hanem akinek a szívében ott működik. Ott működhet az Úr, akinek a szívében lesz világos az, hogy kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda az Úr. És az egész lénye, az egész léte ez alá van berekesztve, ez alá van betéve. És akik így élik az életüket, tapasztalhatják meg Istennek a szabadítását, meg Istennek a jelenlétét. Tehát mivel látja, hogy ő az Úr, ezért aképpen is viszonyul hozzá. Tehát a leprás látja, hogy Jézus Krisztus a Kyriosz, ő az Úr, ő a mindenható, akinek minden lehetséges, úgy is viszonyul hozzá. Sokszor látom és érzem, hogy vannak bátor emberek, akik beállnak Jézus Krisztus mellé, és úgy gondolják, hogy Uram, majd veled mi megcsinálunk mindent. Ismerős ez a tanmese, az egér és az elefántnak a története, tanmeséje, hogy megy az elefánt és az egér a hídon, és észreveszik, hogy a híd ilom, és azt mondja, hogy hát, ha én az elefántal megyek, még a híd is beleremeg, mondja az egér. De hát nyilván tudjuk, hogy nem az egér remegteti meg a hidat, hanem az elefánt. És amikor Istennel cselekszik az ember, akkor nem az ember cselekedete az, ami mérvadó ebben az esetben, hanem az, amit Jézus Krisztus tesz. Tehát az, aki amikor úgy gondolja valaki, hogy majd mi veled együtt megcsináljuk, Uram, akkor az hamis alapon áll. Később már arra sem lesz aztán szükség, hogy Jézus Krisztus legyen benne, hanem már elkezdi maga csinálni az ember a dolgokat, mert már érzi, már tudja, hogy mit kell tennie, és így válik el az Istentől, a Kyriosztól, az Úrtól az embernek az élete. A leprás ember nem bratizik. A leprás ember nem haverkodik Jézus Krisztussal. Jézus Krisztust Kyriosznak, Úrnak látja, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Hogy Jézus Krisztus az életében olyan Úr, akivel nem lehet, aki mellé nem lehet felemelkedni, akivel nem lehet csak úgy bratizni, nem lehet csak úgy paterkázni, hanem itt olyan, mint amit egyébként a kapellani szádas elállított, olyan, mint a főnök és a beosztott, mint a parancsnok és a katonának az esete. Amikor nincs szava a beosztottnak, nincs szava annak az embernek, aki az Isten előtt, hanem várja, hogy adja a parancsot, legyen parancsosztás, és tudja, hogy mit kell tennie, és tudja, hogy merre kell mennie. Ezért ez az ember leborul, mert látja, hogy ő az Úr, és nem azért borul le, mert ezt így tanulta meg, hanem azért, mert belerodjant a térde. Belerodjant a térde abba, hogy az élő Isten szín előtt áll. És aki ezt megtapasztalta, hogy belerodjon az ember térde az Isten előtt való állásba, az tudja, hogy miről beszélek. amikor már nem a magam mentegetése, amikor nem a magam bizonygatása, hanem az Istennek a fensége lesz világos az ember előtt. És akkor megrodjon az ember téd, és azt mondja, Uram, Te vagy a mindenható. És bocsáss meg, és tudom, Te mindent meg tudsz velem tenni. Ezért a Te kezedbe teszem az életemet. Tehát ez van a leprásnak a bizonyság tételében. Ez a rodjan térd ember, ezt teszi Jézus Krisztus előtt, mert hát nem is tud más tenni. És az ilyen roppant, rodjan térd emberek tudják aztán kimondani imádsággal azt, hogy Te hatalmas vagy, Uram. Hogy Te mindent meg tudsz tenni. Az ilyen rodjan térdő emberek tudják beletenni Jézus Krisztus kezébe az életüket. És fogadni tőle azt, amit egyébként az ember életébe belehelyez. És bizony sokszor nehéz dolgokat helyez bele az ember életébe az Isten. Nem feltétlenül fenékig telj fel az ember élete. Tegnap megnéztünk egy filmet, a Fegyvertelen Katona című film, nem tudom, látta már valaki, nagyon érdekes feldolgozás, egy megtörtént esetnek a feldolgozása, ahol egy istenhívő ember a II. Világháborúban katonai szolgálatra jelentkezik. És ez a katona fegyvertelen katonai szolgálatra jelentkezik, mert hívő ember. De mert a hazáját szeretné védeni, szeretné szolgálni, ezért bejelentkezik a seregbe, és megalázzák meg. Minden hosszú a történet. A lényeg az, hogy az ember végül is a katonai bíróságon keresztül menve eljut odáig, hogy megengedik neki, hogy kimehet a frontra szolgálni, mint ilyen egészségügyi katona, szanitét. Az ember ott, amikor már minden egyébként bátor, fegyveres katona, akit kigunyolták, jött, hogy ő nem fog fegyverkezni, már visszavonultak a japánokkal való háborúból, akkor ő a hat szintéren elesett vagy megsebesült embereknek a kimentését végzi. Amikor az ellenség is lő, meg az ő tüzérségük is lő, már mindenki kivonult onnan, nincs ott senki az amerikai hadseregből, és ő egyedül menti azokat az embereket, akik megsebesültek, és adja a reményt azoknak. És olyan jó volt látni, amikor az ember ott áll már kifáradtan, mert rengeteget dolgozott, rengeteg embert kihúzott, rengeteg embert lejelzett a sziklán, és akkor azt mondta, hogy Uram, adj erőt ahhoz, hogy még egyet megmentsek. Még egy embert kihozzak. És amikor kihozza, akkor azt mondja, hogy még egyet hadd hozzak ki. Tehát ott van a szívében az, amit itt láthatunk ennek a rodjan térdő leprásnak a szívében. Te, Uram, Te meg tudod tenni. Velem meg tudod tenni azt, hogy megtisztíts. Az ember ott a hadszintén azt mondta, Uram, Te meg tudod tenni, hogy még egy embert kihozzak. És az ott maradt 100 ember közül 70-et kimentett ez az ember. Egyedül. Akiről már lemondtak, akit ott hagyta a hadszintén. És egy megtörtént eset egyébként, és még idős korában a végén egy riportot is készítenek vele. De nagyon érdekes volt látni. De a lényeg ez, Uram, adj erőt, hogy még egyet kimentsek. Hogy legyen erőm még egyet kimenteni. Én tudom, hogy Te meg tudsz erősíteni. Nincs már erőm egyébként, elment minden erőm. Fizikai erőm nem létezik, de te tudom, hogy engem meg tudsz erősíteni. Tehát ez az a rodjan térdő ember, aki tudja, hogy az Úr Jézus Krisztus az Kyrios. A megmentő Isten. Aki még engem is. Azt, akinek nincs ereje. Aki egyébként leprásként kirekesztett meg az élete már teljesen. Életének teljesen vége van, lemondtak róla, még neki is lehet élete. Tehát olyan jó látni ennek a rodjan térd embernek az imádságát. Uram, leteszem a kezedbe az életemet, Te vagy az, aki egyedül rendbe tudott tenni, nincs más reménységem, de tudom, hogy Te fel vagy hatalmazva arra, hogy emberi életeket tegyél rendbe. Emberi életeket hatalmaz föl, emberi életeket újíts meg. Emberi életeket erősíts meg olyanra, amire egyébként képtelnek lennének. És így tudja az ő tönkrement életét oda tenni, és azt mondja, hogy ha kedves neked, akkor tedd meg ezt. Így mondja, hogy ha akarod, akkor meg tudsz tisztítani. Ha kedves neked, ha te szeretnéd, hogy az én életem rendben legyen, akkor te ezt meg tudod tenni. És Jézus megteszi. De nem azért teszi meg egyébként, mert ez az ember olyan erőszakosan kérte tőle, hanem azért, mert rodjan térdő ember volt. Mert ott állt előtte. azzal, hogy én nem tudok semmit se tenni. Nekem véget ért minden tudásom. Véget ért az emberi tudás, ismeret. De te meg tudsz engem menteni. De te rendbe tudod tenni az életemet. Talán a leprás is tisztában volt vele, de Jézus Krisztus életéből, szolgálatából, tanításából világos, hogy, hogy nem azért jött Jézus Krisztus, hogy a leprásokat megtisztítsa, meg a tönkrement életi embereket itt a Földön, még egy kicsit reparálja, és még meghosszabbítsa a földi életét, és még adjon lehetőséget az embereknek. Nem ezért jött Jézus Krisztus. Jézus Krisztusnak sokkal nagyobb volt a küldetése, hogy nem az életeket, nem a földi életet szerette volna tákolgatni, hanem az örök életre hív. Természetesen már itt a földi életünkben. Az örök életre hív, amely nem ennek a testi létnek a tákolgatása, csiszolgatása, formálgatása, meg összeállítása, hanem az örök életre való elhívás. Úgy, hogy aztán a gyógyulása és a tisztogása bizonyságtétel legyen ennek a leprásnak a gyógyulása, bizonyságtétel legyen a világ előtt. Ezért küldi aztán Jézus, hogy rendben van, megtisztultál, menj el, mutasd meg magadat a papoknak. De ne szólj senkinek, mert hát nem ezért jöttem, hogy aztán jöjjenek ide a leprások, aztán tisztogassam őket. Hanem azért jöttem, hogy lássák meg, hogy én vagyok a Kyrios. Én vagyok a megváltó. Az az Úr, akinek minden fölött van hatalma. És lássák meg a papok, meg lássák meg az Isten népe, hogy ki vagyok én. És a második történetben pedig egyértelműen elénk kerül, hogy Jézus Krisztus Kyrios Úr, hisz a katonatiszt, a százados Jézus életét és szolgálatát a katonai hierarchiához hasonlítja, tehát ahhoz a parancsnoki rendhez hasonlítja, mint ami a katonaságnál is működik. Van a főparancsnok, aki kiadja a parancsot, és akkor mindenki, minden alatta lévő szint teljesíti ezt a parancsot, azt hajtja végre, hogy az a főparancs, amit kiadott a főparancsnok, az teljesülhessen. A főparancsnok parancsának engedelmeskedik mindenki, és ez a százados behelyezte Jézus Krisztust a főparancsnoki helyre. Azt mondja, hogy te ezt meg tudod tenni, neked erre van hatalmad. Mert hogy a katonatiszt, ez a százados mondja, hogy neki is vannak alárendelt katonái, meg egyébként ő is hatalom alárendelt ember, tehát parancs alárendelt ember, tehát számára nem idegen az, hogy parancsot kell végrehajtania. Számára az sem idegen, hogy parancsot kell kiadnia, és ő is teljesíti a felettesének a parancsnokát, meg az ő parancsát is teljesítik azok, akik alá vannak beosztva. Parancsnok engedelmeskedő emberről beszélünk. Ezzel együtt pedig Jézus Krisztus elmondja, hogy lelki értelemben főparancsnok vagy. Lelki értelemben te vagy az, aki a parancsot ki tudod adni. A mennyei hadseregben, a mennyországnak, az Isten országának a hatalma az a te kezedben van, és bármit kiadhatsz parancsba, és bármi megtörténhet. Olyan látni ennek az embernek a hitét, hogy ez az ember átlátja, meglátja, hogy Jézus Krisztus e világban mire képes, mennyei erejével. Nem kell neki a helyszínre mennie, nem kell neki fizikai kontaktusba lennie azzal, akivel, akinek szüksége van rá, elég, ha csak kiadja a parancsot, és ez a ha csak ez idézőjelbe téve természetesen. És hát többen vitatkoznak ezen a Szentírásnak a kutatói, hogy most a századosnak a fia, vagy pedig a szolgája ez az ember, mert hogy ez a szó, amivel le van fedve ez a kifejezés, hogy a szolgám, ez mind a kettőt jelentheti, fiát is, meg a legényét is, szolgáját is. De az, aki egyébként járt már ilyen helyzetben, volt már ilyen helyzetben, az tudja, hogy a bajtársiasság az sokszor sokkal erősebb, mint a testvéri kapcsolat, vagy a szülő-gyermek kapcsolat. És amikor a katonatisztnek volt egy szolgája, egy legénye, akkor azt alapvetően a fiaként kezelte. Sokszor, amikor katonatisztek nyilatkoznak, akkor is mondja, hogy fiam. Tehát olyan viszonyban vannak, mint az apa és a fiú. És amikor arról beszél az ige, hogy egy szolga van ott, akkor ez egy olyan szolga, aki akár fia is lehetne. Akiért felelősséget érez, akit úgy szeret. Akivel olyan egymásról tartsági viszonyban vannak. Tehát ezért a századosnak mindegy, hogy szolgája vagy fia volt ott. Talán éppen ezért szerepel ez a szó az eredeti nyelvben, hogy mind a kettőt lehet érteni rajta, a testtől születettet is, meg egyébként a nehéz helyzetekben összekovácsolódott kapcsolatot is lehet érteni. Az biztos, hogy nagyon közel áll hozzá az, aki beteg, és nyilván a szívéhez közel állnak az ügyét, oda vitte, akinél egyedül van a segítség a bajban. És ahogy olvassuk a 10. versben, amikor Jézus ezt hallotta, mármint hogy a százasnak a bizonyságtételét, elcsodálkozott és így szólt kísérőhez. Bizony mondom néktek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Mi volt ez a hit? Mi ennek a hitnek az alapja? Hát nem más, mint az, hogy Jézus Krisztust így látja, hogy a szívéhez közel álló, akivel nagyon össze van szorulva, aki nagyon ráterhelődött, annak az életét oda teszi annak a kezébe, akinek egyedül van megoldás ebben a helyzetben, az életében. És olyan megdöbbentő, hogy az Istentől, az Isten népétől távol lévő katonatiszt lát ilyen tisztelet. Aki nem tartozik Ábrahám népéhez, aki nem tartozik a zsidó valláshoz, aki nem tartozik a messiás várókhoz, mégis az látja ilyen tisztán Jézus Krisztusnak a lényét, Jézus Krisztusnak a küldetését. És Jézus erről bizonyságot tesz. Magukat meg az Isten fiainak nevezők, de szívükben nem borulnak le az Úrra, hogy nem rodjon meg a térde, aki magát Isten fiának nevezi, azok meg azt mondja Jézus Krisztus, hogy majd nem telepednek asztalhoz Ábrahámmal, Izsákkal, meg Jákobbal, hanem kívülre kerülnek azok, akik úgy gondolják, hogy bratyizhatnak Jézussal, akiknek haver Jézus, akik úgy gondolják, hogy ők tudnak, vagy nekik ki jár. Azok azt mondja, hogy kívülre kerülnek. Azok pedig, akik messziről jönnek, akiknek nem formális az Istenhez való viszonya, akik messzire látszanak az Úrtól, mert az életükben nem volt tapasztalható addig, hogy az Isten keresték volna, vagy az Isten megnyilatkozott volna, azok pedig oda kerülnek hozzá közel. Miért? Azért, mert látják a rászorultságukat, és látják Istennek a fenségét, hatalmát. Látják, hogy Jézus a Kűriosz. Mind a két történetben, a leprás történetében is, meg a százados történetében is, ez a fontos, ez a középpont. Hogy Jézust annak az Úrnak látják, ami az életük számára a megoldás. És tudják, hogy nincs más megoldás. És akinek csak formálisan keresi az Istennel való kapcsolatot, és nem tekinti Jézus Krisztust Kűriosznak, nem tekinti Úrnak, az meg bár lehet, hogy szavaiban, vagy a mozgásában úgy tűnik, hogy Isten népéhez tartozó, vagy Isten fiai közé nevezi magát, az meg távolra került tőle, az meg kívülre került tőle. Olyan megdöbbentő látni ezt a óriási feszültséget. Hogy vannak, akik messziről jönnek, és letelepednek, oda Ábrahám asztalához, és vannak, akik meg közel állónak tartják, vagy gondolják magukat, de csak azért, mert formális a kapcsolatuk Krisztussal, Istennel, csak a törvényt tartják, vagy ezért kívül kerülnek Isten kegyelmén. Ezt szeretné az Úr az életünkben letisztázni, és megóvni attól, hogy Isten kegyelmén kívül kerüljünk, hogy mindenféle emberi bölcsesség, emberi hagyomány, tradíció, vagy vallásosság, vagy mindenféle dolog, ami kívül áll az Isten kegyelmén, az életünket szennyezni. Szeretne bennünket az ő dicsőségébe vonni, és az ő országának lakójává tenni. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy a benned való kegyelem, ami az életünket megtarthatja. Köszönjük, hogy ez a leprás ember, meg az a százados ember úgy láthatott téged, mint életének egyetlen megoldása. Köszönjük, hogy számunkra is megmutatod ezt, számunkra is fölvillantod, és számunkra is elérhetővé teszed. Köszönjük, hogy Isten tiszteleti alkalmak, köszönjük, hogy bibliaolvasási alkalmak, testvéri közösségek, a testvéri bizonyságtételek erről az Úr voltodról adhatnak bizonyságot. Így csendesíts el magad előtt, és add meg, hogy itt földi életünkben, amikor mindenféle testi nyavajáink közepette kell élnünk az életünket, mindenféle hívság, kihívás és kísértés közepette, add meg, hogy elérhessük azt a mennyei célt, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Thank you. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségre. Hirdetem a hétközi alkalmainkat, hétfőn 15 órakor asszonykör, kedden 17 órakor biblióra. Ezen a héten kihelyezett biblióra lesz Kovács Pál testvérünknél, Nyírterek Dózsa György 40 szám alatt. Tehát aki bibliórára szeretne jönni, az a Dózsa György 40 szám alá Kovács Pál testvérünk házába menjen. Hirdetem, hogy szerdán 9:30-kor Babamama klub lesz, akik szívesen jönnek, kisgyermekekkel együtt tölthetnek időt. 9:30-kor kezdődik itt a gyülekezeti központunkban. Hirdetem azt is, hogy csütörtökön angol óra most is lesz, 17 órakor kezdődik. Májsz tartja az angol órát, aki szeretne elmélyedni benne, szeretne anyanyelvi tanártól órát venni, az most megteheti itt a gyülekezeti központban. Tehát csütörtökön 17 órától kezdődően lesz ez az alkalom. Távolabbi programok itt vannak hátul meghirdetve, Biatorbágyi és Eke programok, amelyre szeretettel biztatjuk a testvéreket, jelentkezzenek, jelentkezésben megpróbálunk segíteni. Az imádságos levél pedig megint fontos, hogy legyen szívünkön azoknak az élete, akik ezen a listán fönt vannak, ahogy kérte Kis Tamás is, hordozzuk őket és imádságban az új helyen való beilleszkedésben, meg az új munkahelyre való érkezésben. És természetesen legyen előttünk majd Dorina Réka is, akit most keresztelünk meg, a Dankó Krisztián és családja, legyen a szívünkön, hogy hordozzuk az ő életüket is Isten előtt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Keresztelőre készülve énekeljük a 296-os számú énekünk első versét. Első versével készüljünk a keresztelőre. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a céllal érkeztetek ebbe a templomba, hogy ezt a gyermeket a keresség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva János evangéliumában találjuk, annak első fejezetében, a 12. versben a következőképpen. János evangéliumának első fejezetének 12. versét olvasom. akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiainak neveztessenek. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztülők, ünneplő gyülekezet, Istenünk igéje János evangéliumából szólt hozzánk, és Isten ad egy feltételt, meg aztán tesz hozzá egy ígéretet is. Ismerjük a történetet, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, az ige testé lett. Olyan jó ezt tudni, hogy kezdetben az Isten teremtette a világot, és kezdetben volt az ige, és ez az ige testé lett, eljött közzénk, és azzal a kűriosszál lett, akit az ige hirdetésben is említettem. De az a megdöbbentő, hogy amikor Jézus Krisztus elérkezik ebbe a világba, az övéi közzé, eljön Jézus Krisztus, hogy az Isten népe a zsidó nép között hirdesse a megtérés evangéliumát, meg hogy Isten mit áldoz föl értük, és milyen kegyelmet hoz el számukra, nem fogadják be az övéi. És azt is látjuk, hogy a sötétség az nem fogadja be a világosságot. Mert a világosság az a sötétséget megsemmisíti. És tudta a sötétség, hogy nem szabad a világosságot befogadni. Tiltakozik a sötétség, hogy a világosság eljöjjön, mert a világosság a sötétséget oszlatja. De azt mondja az ige, és itt jön a lényeg. Ez a történelem, hogy nem fogadták be az övéi, és a sötétség nem fogadta be a világosságot. Ez a történelem, de Isten az ő váltságán keresztül azt hozta el számunkra, hogy akik pedig befogadják őt. Akik befogadják Jézus Krisztust, azok a világ leggazdagabb emberei lesznek. Azok a világ legbékésebb emberei lesznek. Azok a világ legjobb emberei lesznek olyan értelemben, hogy az Isten akaratát ismerő és cselekvő emberek lesznek. És biztonságban fogják élni az életüket. Befogadni és fiává lenni, ez a cél. Isten azt mondja, hogy aki befogadja őt, aki fiává lesz, az örököl az Istentől. Mégpedig fiúságot, és a fiúság azt jelenti, hogy Istennek minden ajándéka azért az emberé lesz, aki fiává lesz. De hát mit jelent az, hogy befogadni? Mit jelent az, hogy befogadni a világ megváltóját? Mit jelent az, hogy Istent, Jézus Krisztust elfogadjuk az ő váltságában? Azt jelenti, hogy az Isten elkészítette ajándékként számunkra azt, ami a legfontosabb. Azt mondta, hogy értünk adja a fiát, hogy kifizesse azt a váltságot, amit mi halmoztunk föl bűneink következtében. Azt mondja, hogy elkészíti nekünk, és ha valaki azt elfogadja, ha valaki azt megvallja, akkor által megy a halálból az életbe. És életet él itt a földön, már az örök életet. És amikor Isten megadja az ember számára az új életnek a lehetőségét, amikor az ember el tudja fogadni, és szívében az Isten helyet foglal, és megújítja azt, akkor jön el a teremtettségnek az állapota, amire az Isten bennünket teremtett. Olyan jó lenne, hogyha ti is, most akik itt álltok ezekkel a gyermekekkel, és most a Dorina az, aki a keresztség áldását várja, és egyébként nagyon nyugodtan tekint itt a keresztanyja kezéből rám, és figyeli, hogy mit mondhatok. Nem tudjuk, hogy mit ért meg belőle, de az biztos, hogy rátok van bízva szülőkre és keresztülőkre, hogy mindaz, ami a megváltásához és az örök életéhez szükséges, azt ti adjátok át neki. Ez a felelőssége a szülőknek és a keresztülőknek, és természetesen ez a felelőssége a gyülekezetnek is, hogy úgy tudjunk bizonyságot tenni ezek előtt, a gyerekek előtt Jézus Krisztusról, hogy ők megérthessék, hogy ő a kűriosz, ő a megváltó. És aki engedi az életében, hogy Isten megváltsa őt, engedi, hogy helyet foglaljon benne, hogy az ige az valóban megváltoztassa a gondolkodását, az már akkor az Isten keresztje alatt van, a keresztség alatt, és a keresztség az nem jelent mást, mint hogy oda teszitek Jézus Krisztus elé ezt a gyermeket, majd elmondva az Úrnak, rogyjan térd el, mint ahogy az a leprás tette, hogy nem tudjuk megélni az életünket, nem tudjuk megtartani ezt a gyermeket, de a te kegyelmedbe ajánljuk, mert szeretnénk, hogy ennek a gyereknek az élete kiteljesedjen, ennek a gyermeknek az élete elérhesse a teremtési célt. Így csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, és imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél neki. Árazd rá szent lelkedet, ébreszd benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők, keresztülők, most, amikor Isten rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása, az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anya szent egyháza, hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e? És vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénné nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e? Mi legyen a gyermek neve? Dori Mónika. Megkeresztelek téged az atyának, fiúnak és szentélyeknek. Hogy áldott légy mostanában. Amen. A mindenható mennyei atyánk, élet és halál ura, aki nektek is életet adott az életetekbe, áldjon meg titeket, hogy ezt az életet gondozhassátok, és eljuthasson minden élő reménységére arra az örök életre, amit Krisztusban, ami mennyei atyánk adott néktek. Ehhez adjon erőt mostantól mindörökké. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk téged, Urunk, hogy a keresztség áldásában részesítetted ezt a gyermeket is. Köszönjük, Urunk, hogy az életről tettél bizonyságot most. Így köszönünk meg néked mindent, Urunk, ami a gyülekezetünkben lehet, ami az életet jelenti, ami te tőled van. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, a szolgáidon keresztül, add meg, hogy ki a maga helyén, a te akaratodat cselekedve, rodjant térdel, a te dicsőségedet látva, teljesíthesse a szolgálatát. Köszönjük, Urunk, hogy te az élet ura vagy, köszönjük, hogy így adhatunk hálát Dorina Réka életéért is, add meg, hogy a gyülekezetben és a családjában való növekedésben a te áldásod kísérhesse. De köszönjük, Urunk, hogy földi életünk a te kezedben van, és így adhatunk hálát azért, hogy megtartasz bennünket a te kegyelmedben. És kérünk azokért most, Urunk, akik gyászoló szívvel vannak a veronai ifjúsági kirándulás balesetet szenvedettjei családjában. Te látod, Uram, hogy mi történt ott, és te látod az emberek szívét. Tudjuk, hogy a te szereteted és békességed az minden ember értelmet felülhalad, és meg tudja őrizni a szívünket és a gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Add meg, hogy így legyenek azok a gyászoló családok is, akik ezt a tragédiát átélték. És add meg, Uram, hogy akik szenvedő alanyai sérültek, te benned erősödhessenek és épülhessenek. Így dicsőítsd meg magadat, Urunk, földi életünkben, hogy mindig, akár jól megy a sorunk, akár probléma van az életünkbe, mindig te lehessél az Úr. Köszönjük, hogy ehhez te adod igédet, jelenlétedet, szent lelkedet. Így áld meg azokat, akik a világnak a sorsát kezükbe kapják, így áld meg az amerikai elnököt is most, Urunk, amikor indul a szolgálatában, add meg, hogy az akaratod cselekvése legyen fontos számára, és így az egész világnak az áldása is kiáradhasson ő rajta keresztül is, a döntéseink keresztül is. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, azokért az emberekért, akik felelősséget vállalnak az ország vezetésében, gazdaság irányításában, bárcsak a te akaratodat láthatnák, cselekedhetnék, és az áldás áradhatna rajtuk keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy kit-kit a maga helyén meg szeretnél áldani, így kérünk mindannyiunkért, családunkban, munkahelyünkön. Köszönjük, hogy így tehetjük eléd a kis Tamás munkahelyváltását is. Add meg, hogy az új munkahelyén téged ismerhessen, hirdethessen, és azok az emberek, akik látják az életét, veled találkozhassanak. Add meg, hogy az ottani szolgálata téged szolgálhasson, téged magasztalhasson, dicsőíthessen, és Isten népe gyarapodhasson. Köszönjük, Urunk, hogy minden cselekedetünk és minden megnyilvánulásunk bizonyságtétel rólad, melletted, vagy éppen ellened. Add meg, hogy ez a rodgyan térd, az előtted való leborulás, a neked való hálaadás és a kegyelmedben való lét jellemezhesse az életünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 417-es számú énekünket. 417-es éneket énekeljük.